Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Varga Gáborral, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető professzorával Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Varga Gábor urat, a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karának, orálbiológiai tanszékének egyetemi professzorát. Kedves Gábor, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött, hogy hitvallás legyen az életéről. Melyik szentírás ígét választotta ehhez?
Nagyon köszönöm a meghívást és megtiszteltetést, hogy itt beszélhetek erről. Az ige pedig a következő. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Na, különlegesen szép ige. Milyen történetet kapcsol hozzá?
Én kb. 15 éve szervezek református világi vezetőknek lelki kurzusokat, tanfolyamokat. Amikor én ebbe belekerültem, voltak elődeink, az a testvér adta ezt az igét nekünk, a következő vezetőségnek 2005 tájban, akik aztán leköszöntek, és ez az ige, ez mai napig fönn van azon a honlapon, amit ez a területi szervezet kezel, és hát igyekszünk ehhez tartani magunkat, szűkebb értelemben is, tehát a programjainkat illetően, és szélesebb értelemben is. Ha a mai világról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazán fontos ige, nem csak akkor, hogyha az ember egy kurzus szervez, hanem egyáltalán ahogy ebben a világban él, ahogy ebben a világban igyekszik élni, és ahogy Krisztushoz igyekszik igazodni. És ez sokszor nagyon nehéz, vagy legalábbis nem könnyű, és sokszor eltévejedünk, elveszük a fonalat. És az olyan jó tudni, hogy van fix pont a világban, és hogy ez tőlünk függetlenül van, és ez megvan, és ehhez fordulhatunk bármilyen nehézségünkben, bűnünkben, bajunkban, betegségünkben, nagyon nehéz állapotunkban. Az, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
A személyes életében volt olyan élménye, amikor az igének a jelentőségét megtapasztalta?
Hát azt gondolom, hogy amióta megtért hívő embernek remélem magam tartani, azóta ez folyamatosan végigkísér, bár így kiemelve, még egyszer ezt egy ilyen jó 14 évvel ezelőtt kaptam, de ha így visszatekintek, akkor sokszor volt az, hogy ehhez vissza lehetett nyúlni. Persze nem volt ez mindig így. Én egy olyan családban születtem, ahol formálisan ugyan tartották a vallásosságot, és kapaszkodtak is, talán inkább kevesebb, mint több sikerrel, de igazából mély lelki megértés nem volt a családban. Krisztus elfogadása nem tudatosult. Ennek az én szempontomban azért van nagy jelentősége, mert én úgy szép fokozatosan gyerekként templomban járóból eljutottam olyan 15 éves koromig a totális Isten tagadásig. Totális. Hát ugye ez a szocializmus ideje volt, azért minden rásegített erre, és én arra nagyon büszke voltam. Nagyon-nagyon büszke voltam. És hát ebben az állapotomban maradtam volna, ha az Úr ugye nem küld segítséget, hát sokunknak embereken keresztül küldött segítséget, mint ahogy én is vagyok. Ismertem egy lányt, aki nekem nagyon tetszett. Kassai Krisztinának hívták. Hát ugye az most már van, vagy 40 éves házasságért fordulunk volt most. És hát ez olyan durván 46-47 évvel ezelőtt történt, amikor ugye egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ő olyan csendes szóval hívogatott minket a templomba. Mi ugye nevetgéltünk ezen az egész hókusz-pókuszon, hát hogy egy felvilágosult ember ugye ezt nem veheti komolyan, és rajta is nevettünk, meg kell mondjam, és nem én voltam az egyedüli nyilván, akkor ez egy trendi dolog volt, úgyhogy mondjam, divatos dolog volt, de ő benne megvolt ez a szerint okosság, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy hívogatott minket, nem csak engem egyedül, hanem több más osztálytársam volt is, és többen el is mentünk egyszer-egyszer. Ez a Tolocko téri református templom, ahol Cseri Kálmán hirdette abban az időben az igét. És hát ugye a végeredmény mondjam, ebből a nevetésből mosolygás lett, és a mosolygásból aztán nem egyetlen egy lépésben, de egy fokozatosan, de azért volt egy töréspont nyilván, ahol, hát hogy tetszik, Isten előtti megalázkodás. És itt van egy másik ige, amit elmondanék erről, ami azt gondolom, hogy megint csak egy nagyon fontos sokunk számára. Ugye ez úgy szól, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatnak, az Istennek ereje. Ez a Krisztus csodája, ez az Isten megváltó szeretete, amivel az embert megtalálja, mert az ember nem tudja megtalálni az Istent, persze tud erről tanulgatni, és persze azért ahhoz el kell menni, ahhoz valamilyen szintű információ szükséges, hogy egyáltalán valamekkora megértése legyen az embernek erről. De az, hogy ez ténylegesen megtörténik, az nem az ember erejéből van, hanem ahogy ez az ige is mondja, ugye az Istennek erejéből. És hogyha Ennek kapcsán kiemelhetek még egy, talán ott az egész szöveget nem mondanám, azért valamit mondanék belőle, ez az emulsi tanítványok. Ugye az emulsi tanítványok, akik szomorúan vaktatnak az úton, miután ugye Krisztus meghalt, ők még nem tudják, hogy Krisztus feltámadott, sok-sok dolgot tudnak, amit Krisztus tanított, csak az egész kép nem áll össze. És akkor ahogy ezek baktatnak ott az emulsi úton, valaki hozzájuk szegődik, aki tanítja őket, emlékezteti őket arra, hogy mit ígért Jézus, és hát ők hümmögnek, mondják, hogy jó, de hát most akkor mégse ez történt. Nem ismerik föl Jézust. Akkor ismerik föl Jézust, amikor azért ő bennük is van egy nagyon-nagyon jó akarat, nem ismerik föl, de a jó akarat, jó indulat, az bennük is megvan, mert ugye behívják a házukba akkor, amikor odaérnek. Ugye ez azért az ember oldaláról szükséges, hogy ezt megtegye. És ugye leülnek az asztalhoz, és akkor történik az, hogy és amikor asztalhoz telepedett velük, mármint Jézus, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Azt gondolom, hogy ez egy döntő ige volt az én szempontomból is. Aki keresztényként nevelkedett, talán nem is érti ezt. Aki ilyen újtörök, hogy úgy mondjam, mint amilyen én vagyok, aki teljesen a másik vége volt, és teljesen mindenféle logika az ellen szólt, hogy én ezt valahogy mégiscsak megértsem, hogy megtérhessek, ez csak az Úristennek köszönhető. Meg persze azoknak az embereknek, akiken keresztül ez történt. A lelkésznek egyik oldalról hosszú, aztán jóval később konfirmáltam is, az egy megerősítés a reformátusoknál, éppenséggel Cseri Kálmán alatt, és az egy ilyen lélekmélyítő kurzus is volt. És ő vette a fáradtságot, hogy velem egy az egybe foglalkozott, nem velem egyedül, hanem sok-sok emberrel, akikben, hogy mondjam, valami megértés fölvillant. De ezen túlmenően, vagy ezzel párhuzamosan pedig a feleségem, aki oda engem elvitt, és a szelíd türelmével engem, hogy tetszik, akkor erre vezetett. Ő ezt egyedül nyilván nem tudta megtenni, tehát ez nem egy emberi cselekedet, hanem az emberi cselekedet szükséges, de az Isten az, aki az Isten ereje, aki a hitet adja. Persze azért ez az a mi életünk se volt teljesen fáklyás menet, és a mi megértésünk se arról, hogy a hittel milyen szintű szolgálat jár. Én nagyon-nagyon sokáig fogyasztó voltam. És világi fejjel gondolkodtam a világi dolgokba. A templomba nagyon jól meg lehet azt érteni, amit ott mondanak, meg szépen beszélnek, meg tényleg magamévá. Úgy éreztem, hogy, és hát most is úgy gondolom, hogy azért én ott hívővé váltam. De az, hogy ennek következményei vannak, és azért szolgálatokat is, hogy mondjam, szükséges ellátni, hát ami egyébként a Bibliából egyértelműen következik, csak az ember nem olyan könnyen hallja meg. Azért ahhoz még sok mindennek kellett történni. Egyrészt a magánéletemben, tehát a családom életében, másrészt pedig nyilván a munkámban is, hogy eljussak odáig, hogy különböző szolgálatokat vállalja. Ami nekünk, a mi életünkben nagyon, nagyon fontos volt, az éppenséggel 4 gyerekünk van. A második gyerekünknek volt egy nagyon súlyos szívbetegsége, ami valamilyen szinten máig is tart, de hát ma már 37 éves. Ott az elején ott többször úgy volt, hogy ő meg fog halni. Hirtelen halál állapotába került, csak mindig olyan helyzetbe történt ez, hogy az orvosok vissza tudták hozni. Ez az élményket megtanította arra, hogy az egy dolog, hogy ezek a szép igék, amik általánosak, amiket én most itt elmondtam. De a másik oldal az az, hogy az Istenhez könyörgünk, de elfogadjuk, ami az ő akarata. És hát ugye ez a Dániel könyvéből, hogy ugye amikor be akarják a barátait dobni a kemencébe, hogy de ha nem tenné is. Tehát, hogy az bennünk úgy lehet csak, igazán úgy szabad csak Istentől komolyan kérni, hogyha az ember le tudja tenni elé, hogy hagyd döntse elő. És vannak olyan hívő testvéreim, akinél ilyen hasonló krízis helyzetben másként döntött az Isten. Úgy döntött, hogy valakit el kell veszíteni, vagy valamilyen betegséget nem lehet meggyógyítani, vagy túlmenni rajta. Nem ez a vízválasztó. Tehát nem a siker a vízválasztó ebbe, amellett, hogy persze mi máig nagyon boldogok vagyunk azért, hogy ezt a gyerekünket megmentette a Úristen, és máig is él, és hát jól van. De ugyanakkor folyamatosan, hát ugye az embernek ennyi gyereke van, unokája is van, de folyamatosan van valami fajta probléma, és nem minden meccset nyerünk meg. Akár egészségről, akár másfajta, ha úgy tetszik, akkor ilyen sikerről van szó, hogy nem lehet minden meccset megnyerni. Viszont az nagyon fontos, hogy egyrészt le tudjuk tenni az Úr kezébe a bajokat, és kérni tudjuk a segítségét, de legalább ennyire fontos az, hogy hálát tudjunk neki adni, hogy azért a sok szépért és jóért, amit kapunk. mi retelte sok szép és jót kaptunk a feleségemmel, és azt gondolom, hogy a gyerekeink is. Igyekszünk különböző szolgálatokat tenni, ez nem egy visszafizetés, hanem ez egy következmény. És persze az emberben mindig benne van az, hogy azért én ettől nem leszek egy tökéletes vagy jó ember, az Úristen az, aki minket meg tud emelni. Legyünk bármilyen magasra évelő karrierbe levők, vagy legyünk egészen alapszintű munkákat végzők, vagy adott esetben munkanélküliek. Igazából nem ez a döntő, hanem igazából az a döntő, hogy ezt én az Úristennel való viszonyban hogyan tudom megélni.
Kedves Gábor, nagyon értékes és szép gondolatokat mondott el, és ateista fiúból egy mélyen hívő, szolgálatot vállaló emberré lett. Ebbe természetesen az Úristenné az elsősleges szerep, a második szerep Krisztályé, a feleségé, és én úgy gondolom, hogy a harmadik szerep a természettudományé, mert ön biológus, és aki természettudománnyal foglalkozik komolyan, előbb-utóbb eljut odáig, hogy nincsen véletlen. Itt egy fantasztikusan megtervezett, intelligens rendszer van.
Hát igen, ezt én is így látom. Én úgy látom azt is, hogy azért mi ezt messze nem értjük meg. Szóval akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy mi értjük, hogy hogyan harmonizál a például az evolúciós tudomány a teremtéssel, akkor nagyjából ott vagyunk, mint amikor Galilei korában azon vitatkoztak, vagy lapos-e a Föld, vagy kerek. Bár az információ így visszanézve, az erre vonatkozó információ igazából ott van valamilyen szinten a Bibliában, csak nem úgy, hogy az van leírva, hogy a Föld már pedig kerek, pont. Vagy nem úgy van leírva, hogy a Föld lapos. Csak nem értjük. És mi sokszor kijátszuk egymás ellen a hitet, kijátszuk a hitet és a természettudományt. Holott ezek harmonizálnak egymással, másfelől meg különböző szinteken mozognak. Tehát eleve a hitnek a lényege, hogy hiszek. Nem az, hogy van egy tétel, amit bebizonyítok, és akkor a tétel az, hogy van az Úristen. Ugyanis ez nem innen indul, hanem onnan indul, hogy vannak alapkövek. És az alapkövekből indulok ki, erre épül az egész rendszer, az alapkő bizonyíthatatlan. Ezért nem lehet, hogy mondjam, természettudományos módszerekkel se cáfolni, se igazolni, ha úgy tetszik Isten létét vagy a hitet, és vice versa sem az a hit dolga, mert a Bibliában több helyen ugye le van írva azért a bölcsességről, meg mi mit tegyünk ezen a földön. De sokszor a kettőt a mi csökevényes agyunkkal kijátszuk egymás ellen. Azért van egy pár jó példa, meg kell mondjam, hogy én a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetből jöttem, ami egy akadémiai intézet, és ebbe az intézetben korábban is, meg ma is voltak, és vannak hívő vezetők. Nyilván nem csak vezetők, hanem mások is. Legyek korábban ennek az intézetnek, amikor én még ott dolgoztam, 2002-ig a Vízi Szilveszter akadémikus úr volt a vezetője, ma a Fraj Tamás. Két olyan személy, ami mind a kettő hívő ember, és akinél ragyogóan megfér egymás mellett, sőt, hát ők is csodálkoznak azon, amikor ez fölmerül, ugye, hogy akkor te most válasszál a kettő között, mert ilyen választás nincsen. Ilyet az emberek kreálnak mesterségesen. És visszatérve az alapra, ebből az igéből, amit én itt idéztem, magában a Bibliában is le van írva. Ez is, akkor én ezt elismételném ezt, hogy mert a keresztül való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. Az egyik embernek bolondság, a másik egy embernek pedig igazság. Az Úristen a mi szemünket megnyitotta, hogy úgy mondjam, és imádkozunk azokért, hogy azok, akik még nem tartanak itt, azok itt tarthassanak. És az persze teljesen az ő szuverén hatásköre, hogy kit, mikor és hogyan. Ez lehet az utolsó pillanat az embernek az életének. De lehet úgy, hogy valaki kezdetektől, és hát nagyon sok ilyen komoly hívő embert ismerek magam körül, hogy beleszületett egy hívő családba, fiatalon megtért, nincsenek ilyen törések az életébe. Én nem ehhez a csoporthoz tartozom, hanem én onnan jövök, onnan egészen máshonnan jövök, és hálás vagyok az Úristennek, hogy engem megtalált.
A végén mindenki hálával gondol, bármilyen megpróbáltatás után felismeri, hogy az az Úristennek volt az akarata, és nem véletlenül történtek a dolgok, ahogy történtek, mert a terv megvalósult. Kedves Gábor, felhasználom az alkalmat, hogy mint kutató embertől kérdezzek is öntől. Orálbiológiával foglalkozik ez a szájüregi betegségek kutatásának a területe, és napjainkban elszaporodtak ezek a betegségek, hogy helytelen életmódnak a következménye, civilizációs betegség. Legyen olyan kedves, mondjon nekünk néhány jó tanácsot, hogy hogyan éljünk egészségesen.
Hát igen, ami azért nagyon-nagyon sok ember, az, hogy minden embert érint, az ugye a fogszúvasodás és a parodontális gyulladás. A fogszúvasodás, hiába vannak egyre jobb fogkrémek, egyre jobb kezelési módszerek arra, hogy ezt a betegséget lehessen gyógyítani. Ha a mai, tehát ha ilyen statisztikákat nézünk, országos statisztikákat, a 80-as évekhez képest ez semmit nem javult. Ha a 80-as éveket hasonlítjuk mondjuk a 10-es évekhez, tudom én, ilyen koponyákat nézünk például, hogy valaki ilyen, akkor azt a meglepő tapasztalatot fogjuk szerezni, hogy sokkal jobb volt a fogaknak az állapota akkor, amikor az emberek még nem ettek ennyi cukrot, meg nem ettek ennyi processzált élelmiszer, tehát ami már teljesen kész van, és amiben igazából nagyon nagy mennyiségű olyan könnyen emészthető tápanyag van, ami nem csak az ember számára, hanem a szájüregi baktérium flóra számára is ugyanolyan jó táplálék. És tulajdonképpen ez egy fogászat oldalán, ez egy kihívás és folyamatos küzdelem, hogy megpróbálja legalább az egyensúlyt megtartani. Ebbe az értelemben biztos, hogy nagyon egészségtelenül élünk. Ebben a legfontosabb az az egyszerű cukroknak. A kenyér is ugye gyakorlatilag ilyen cukorláncokból álló keményítő annak az alapalkotó eleme, csak hogy ez a szájüregben nagyon minimális mértékben bomlik le, és a baktériumok elsősorban azt a cukrot képesek felhasználni, ami egyszerű, tehát ami lebontott. Valamilyen szinten tudják, tehát mindenkinek a szájában, meg 100 évvel ezelőtti embernek a szájában is volt valamennyi baktérium, de az egy normális egyensúlyi állapotban volt, amit mi elrontottunk ezzel a táplálkozással. A másik fontos tényező az a parodontális betegség, ami ugye nem fiatal korban alakul ki általában. A parodontális betegség, ugye a magyar népességben azt kell mondjam, hogy akinek normális az a tartó struktúra, beleértve a gingivát is, az a 50 éves korban kb. 10%. Körülbelül még 20% az, akinek úgynevezett gingivitisze van, tehát csak a nyálkahártyára terjed ki, és a mélyebb rétegekre még nem. És egy nagyon jelentős rész, akinek a mélyebb rétegekre is kiterjed, ott, ahol már a csonttartó szövet, ez a bizonyos parodoncium van, ennek nagyon sok rétű az oka. Az egyik nyilván ugyanez a, hogy mondjam, tápláljuk a szájüregi baktériumokat, viszont van egy másik nagyon fontos elem, ez pedig az immunrendszer valamilyen szintű megbomlása. A parodontális betegség valójában ez egy gyulladásos betegség. Tehát a környezetnek, mint tetszik a baktériumok, szájüregi baktériumoknak, és a szervezetnek van egyfajta szimbiózisa, együttműködése, tehát az magában nem baj, hogy a szájüregben vannak baktériumok. Ha nem lennének a bélrendszerünkben baktériumok, az súlyos következményekkel járna. Ami azonban történik, hogy a szervezet vagy túlreagál, vagy alulreagál ezekre, és ha túlreagál, akkor folyamatos gyulladás van, ami ugye a szöveteket állandóan mondja le, és amíg gyulladás van, nincsen regeneráció. Ha alulműködés van, akkor meg a másik oldal a probléma, hogy a baktériumok el tudnak szabadulni. Ennek az egyik oka, hogy egyszerűen tovább élünk, mint ahogy éltek 100 évvel ezelőtt az emberek. Hát itt tetszik, az egy jó dolog. De minél előbbre haladunk az életünkben, ugye egyre több a daganatos betegség is, hiába van, egyébként a szájüregi daganat az egy harmadik nagyon fontos csoport, de ráadásul Magyarország az hát kiemelten rosszul áll, ott megint csak ott alkohol és dohányzásnak elsősorban alkohol és dohányzásnak a mennyisége. Hát nem az a van a baj, hogyha valaki kicsit, hanem az a baj, hogy valaki sokat, mondjuk a cigarettából a kicsisba. Visszatérve a parodontális gyulladásra, ha 100 évvel ezelőtti mondjuk egy magyar falut nézünk, meg egy mait, abban a faluban élt 1000 ember, az 1000 ember az élete során találkozott mondjuk 1500 másikkal. Szinte mindent ott helyben termeltek meg. Ma mi történik? Ma minden nap végigmegyünk az utcán, találkozunk, egy nap alatt találkozunk 1000 emberrel, akik ránk lehelnek, mindenféle ilyen antigént ránk nyomnak. Dél-Afrikából hozzuk az egyik táplálék komponenset, Mongóliából a másikat, nem tudom honnan a harmadikat. Ez önmagában nem baj, tehát bizonyos szempontból ez javítja az életminőséget, nagyobb méretű egy mai ember, és tulajdonképpen tovább is tud élni a jó táplálkozás miatt. Ugyanakkor a másik oldalon ez a rengeteg minden idegen anyag, ami megsokszorozódott ahhoz képest, hogy milyen volt korábban, ez az immunrendszerben rendkívül súlyosan bezavar. És ez nem csak a parodontás területen van, hanem ugyanígy van a bélbetegségeknél, egyre több van sajnos belőlük, betegség, és egyáltalán az autoimmun betegségekről egyre több van, holott egyre többet tudunk róla, és egyre jobb gyógyítási mechanizmusok vannak. De ez végül is egy versengés, ha úgy tetszik, akkor egy megváltozott életforma, és egy megváltozott, és az egyik oldalon a megváltozott életforma, a másik oldalon pedig a verseny, hogy ezzel lépést tudjunk tartani, hogy ezt kompenzálni tudjuk. És még egyszer kiemelném azt, hogy ha egy ember nem él 50 éves koráig, elmúlt évszázad 10-es éve faluban, azért az átlag életkor az 40 fölött nem nagyon volt. Hát ha valaki nem él tovább, akkor nem lesz daganata várhatóan, mert zömmel legalábbis az egy idősebb kori betegség, és nem lesznek bizonyos fajta gyulladásos betegségei, mert nem alakulnak ki. Amúgy meg nem evett cukrot, ami ezt az egészet megalapozza. Úgy. Szóval ezek talán a legfontosabb kérdések, és én persze a másik oldalon vagyok. Én azon az oldalon vagyok, én egyébként ugye fogosi karom vagyok, de én biológus vagyok. Annak én úgy kerültem ide, hogy ugye legyen egy jó egyensúly az alaptudomány és a klinikai tudományok között, amik elősegítik éppenséggel az ilyen betegségeknek a gyógyítását. Tehát én molekuláris szinten foglalkozom az omásznak a megújításával, fogzomásznak a megújításával, és ezt nemzetközi hálózatban űzzük, tehát ebben vannak különböző országokból résztvevő partnerek, Amerikai Egészségügyi Szolgálattól is kapunk, az NIH-nek hívják ezt a kutatási támogatást ehhez. Együtt dolgozunk hollandokkal, és különböző magyar intézetekkel is részben az egyetemen belül és kívül. Ez egy fontos irány. A másik meg egyáltalán a csontregeneráció, ami egy kicsit azért másfajta, méghozzá olyan sejtekkel, amik bennünk vannak, olyan fajta őssejtekkel, amit itt most nem az embrionális őssejtekkel gondolni, hanem a saját fogpúpánkba, meg a saját fogtartó szövetünkben vannak olyan őssejt tulajdonságokkal rendelkező sejtek, amiben óriási a lehetőség arra, hogy az elveszett szöveteinket megújítsuk. Csak hogy persze azért ez egy nagyon sokrétű dolog, ugyanis először a gyulladást kell gátolni, utána ezeket a sejteket valahogy odairányítani, nem feltétlenül kívülről kell ezt beadni, hanem a szervezetben odavonzom ezeket a sejteket, és aztán utána arra bírom, hogy létrehozzanak egy regenerációs folyamatot. Hát ilyenfajta tudomány az, amit mi igyekszünk küzdni.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a jó tanácsokat. Azt hiszem végezetül leszögezhetjük, hogy civilizációs betegség tulajdonképpen és a helytelen életmódból erednek ezek a betegségek, és talán táplálkozás terén azt mondhatjuk, hogy elsősorban azokat az élelmiszereket kell fogyasztanunk, amik a saját szülőföldünkön megteremnek.
Ez az egyik tanulság, a másik meg, hogy nincs mese, hogy ha egyszer már cukrot eszek, akkor a fogamat is kell mosni. Rendesen szájvizet kell használnom. Fogorvoshoz kell gyakran menni. És még az ilyen további tanácsait a fogorvosoknak, most azon, én nem fogorvos vagyok, én ennek az elméleti kísérletes oldalával foglalkozom, de azt kristán tisztán látom, hogy egyébként nem csak ebben, hanem egy csomó másik betegségben is magunknak szerezzük a betegséget, és aztán magunk nem törődünk vele eléggé. Hát az Úristen adta ezt a csodálatos világot, benne egyébként minket, akik az ő társai vagyunk, hát próbáljuk ezt olyan állapotban tartani, ami ehhez méltó.
Neves orvos professzorunk mondta, és nagyon egyetértek az ő véleményével, hogyha a 10 parancsolatot megtartanánk, sokkal kevesebb betegség lenne.
Hát ez biztos így van. Van, aki ezen nevet egyébként, de hát itt jön megint a bolondság és a igazság kérdése.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és arra kérem az Úristent, áldja meg az ön további életét és a munkáját.
Köszönöm szépen, én is az Úristen áldását kérem az önök munkájára.
Dr. Varga Gáborral, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető professzorával Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Séta az életért. Dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezetésével kerül sor a Séta az életért elnevezésű zarándoklatra június 4-én hétfőn délután 16 órától a budapesti Hősök terétől a Tabánba. A séta végén lelki adoptálásra is sor kerül. Székely János püspök és a Városmissziós Napok szervezői sok szeretettel várják a Mária Rádió hallgatóit és önkénteseit az eseményre.
Lélek hangja. 16:25.